A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 105. Zsoltár első 6 verséből eképpen. Adjatok hálát az Úrnak! Hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy gazdagon teremjünk sok gyümölcsöt az ő nagy nevének dicsőségére. Imádkozzunk ezért, és emeljük szívünket Istenhez. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az új napot, ezt az új reggelt. Köszönjük neked, hogy felvirradt áldott szép napunk, és olyan jó, hogy ezt nem csak húsvétkor énekelhetjük és imádkozhatjuk, hanem minden nap áldott és szép lehet, amit veled kezdünk. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy tudjuk magunk mögött hagyni az elmúlt hét minden fáradtságát, minden nehézségét, minden gondját, és tudjuk most szívünket hozzád emelni. Add, hogy tudjunk hálát adni nem csak énekünkkel, nem csak imádságunkkal, nem csak igeolvasásunkkal, hanem egész életünkkel, egész lényünkkel. Hiszen az elmúlt héten is Te vezettél bennünket, Te gondoskodtál testi-lelki szükségeinkről, és köszönjük azt, hogy most is készítesz számunkra lelki eledelt. Azért könyörgünk, hogy Te légy most itt a középpontban, szent lelked által, és a mi szívünket is, a mi tekintetünket is irányíts magadra és a Te igédre. Add, hogy tudjunk épülni, erősödni a hitben, hogy tudjunk felüdülni az élő víz forrásából, hogy aztán tudjunk másokat is felüdíteni. Kérünk, hogy Te csendesítsd le most a szívünket, hogy valóban tudjunk gyümölcsöt teremni a Te neved dicsőségére. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, mai Isten tiszteletünk alapigéjét, mely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, és amely írva található Máté evangéliumának 8. fejezetében az 5. versről a 13. versig. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados és kérte: Uram, a szolgám bénám fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvéreim, célegyenesben vagyunk, szoktuk akkor mondani, amikor már valami munkának a legvégén állunk, amikor már úgy érezzük, hogy tényleg már csak egy kis idő, egy kis néhány nap van, ami elválaszt bennünket abban, hogy elérjük a célt. Azonban, hogyha az ember célegyenesben van, akkor hajlamos arra, hogy egy kicsit már lazábban vegye a dolgokat. Hajlamos arra, hogy már a cél utáni nyugalomra gondoljon, a pihenésre. És éppen ezért gyakran a biztos siker tudatában az ember elbizakodik, hajlamos arra, hogy elbizakodott legyen. Gyakran előre iszunk a medve bőrére. A mai Isten tisztelet alapigéje azonban arra tanít, hogy a hit dolgában sosem bízzuk el magunkat. Mert hogyha ezt tesszük, akkor az nem más, mint bálványimádás. Egy történetet olvastam föl a Bibliából, amelynek nyilvánvalóan, hogy Jézus a főszereplője, azonban van még két másik embercsoport, illetve egy ember és egy embercsoport, akik a főszereplői ennek a történetnek. Egy százados, egy római százados, és van egy másik csoport, a Jézust követő sokaság, és ők a főszereplők. Lukács tanúság tétele szerint ez a százados egy prozelita ember volt. Egy olyan ember, aki pogány létére csatlakozott a zsidó valláshoz, aki a mindenható Istent akarta tisztelni. Világi ember volt, egy katona, és tudjuk jól, hogy egy katonának nem szabad érzelgősnek lennie, hiszen gyakran nagyon kemény ember próbáló helyzetekben kell helytállnia. Igen, ő egy világi ember, aki parancsokat osztogat, aki nagyon sok ember felett rendelkezik. Azonban a történetből az is kiderül, hogy a százados életének nem minden pillanatát ez a katonás fegyelem, ez az olykor ideg emberi magatartás határozza meg, és ez a keménység. Hiszen, amiről a történet is tulajdonképpen szól, egy szolgának a sorsa miatt megy oda Jézus Krisztushoz. Érdekelt ennek a szolgának a sorsa. És arra indítja ez a belső érzés, hogy könyörögjön érte. Az az ember, az a centúrió, aki parancsokat osztogat, aki a hadba vezeti a katonákat most, egy vallásos csodarabbi előtt áll és könyörög. Úgy gondolom, hogy elég sokat mondó ez a kép is. Annál is inkább, hogyha tudjuk, hogy az ókorban hogyan tekintették a rabszolgákat. Már általános iskolában megtanuljuk, hogy nem volt más a rabszolga a római birodalomban, mint beszélő szerszám. Egy tárgy, ami felett rendelkezni lehetett, amit ha gondolta az illető és nem sajnálta az értékét, akár el is pusztíthatott. Ez a százados azonban láthatjuk, hogy teljesen másképp tekinti ezt a szolgát. Azt is láthatjuk, és az ő lényének mélyébe, az ő személyisége mögé beláthatunk ezáltal, hogy az ő életének irányultsága az nem csak a külsőre, nem csak a hivatásra korlátozódott, hanem egy olyan irányultsága van az ő életének, amelyre gazdag érzelemvilág jellemző. A gazdag érzelemvilág és a hit. Ugyanis nem volt neki elég a saját életének, a saját hagyományának a kegyessége. Nem volt elég neki az a vallás, amit a saját provinciájából hozott, mert nagy valószínűség szerint nem a környékből való volt, hanem nyitott volt ez a százados. Nyitott volt az újra. Nyitott volt arra, hogy valaki megszólítsa őt. A zsidó kultúrkör közelében rájöhetett és ráérezhetett arra, hogy a valódi Isten nem más, mint Jahve. És ezt az igazságot nem csak magában forgatta, nem csak morfondírozott rajta, hanem lépett is, és tett valamit, prozelita lett, csatlakozott a zsidó valláshoz. Aztán ezen túlmenőleg leírja a más helyen a Szentírás róla, hogy zsinagógát épített. Tehát nem egy egyszerű, idézőjelben egyszerű prozelita, egyszerű zsidó hívő volt, hanem igenis ő odaszánta az életét. És amikor a szolgája megbetegszik, amely szintén alátámasztja ezt a gazdag érzelemvilágot és hitet, amikor a szolga megbetegszik, akkor egyből tenni szeretne az ő érdekébe. Bizonyára halálos betegsége volt, halloklott magyarul. És elmegy a csodarabbinak, gondolt Jézus Krisztushoz, és könyörög. Könyörög, megalázkodik a gyógyításáért. Láthatjuk tehát ezt a századost, aki hisz belülről, de ez a hite nem marad meg egy holt hitnek, hanem ő a tettek embere is. Ő tesz is valamit annak érdekében, hogy a világ ne csak retorikában legyen jó, hanem valóságosan jó legyen. A nyomorult embernek is jó legyen ebben a világban. Az ő hite tehát nem önmagába forduló, nem egy köldöknéző hit, hanem tele van dinamizmussal. És hogyha most a tekintetünket a századosról, a történet másik főszereplőire fordítjuk, akkor egy kicsit más lelki kép tárul elénk. Hiszen a másik főszereplő az a sokaság, amely Jézus körül volt, és szűkebb értelembe véve biztosak vagyunk benne, hogy legalább a tömegnek a fele az a kegyes zsidókból tevődött össze. Kegyes zsidók, farizeusok, az írásnak a tudósai voltak, akik Jézus köré gyülekeztek. Azonban ők mások. Ők mások, mint a százados, más indulattal vannak ott, mert ők szemlélődni akarnak. Ők figyelni szeretnék egy kicsit a Jézus tanítását. Ők szeretnék ugyan a tudásukat gyarapítani, de az is benne van, hogy kritikusan ülnek ott, mert ők a tudósok. Ők az igazi kegyesek, és ennek a kegyességnek a gőgös magaslatáról nézik Jézust, hogy mit mond, mit tesz, és tudjuk jól, hogy az evangélium más helyein, főleg később, bele is kötnek Jézus tanításába. Ők mások, mint a százados, más szempontból is. Hiszen születésüktől fogva Izrael kultúrkörében nőttek föl. Ők a gyermekkoruktól kezdve úgy neveltettek, hogy higgyenek a Teremtő Istenbe. Az ő hitük nem egy ilyen megharcolt és megszerzett hit, hanem egy olyan hit, amit a tradícióval együtt magukba szívtak. Valószínűleg rengeteg bibliai helyet tudtak idézni fejből. Minden nap órákon keresztül tanulmányozták a Tórát, és órákon keresztül imádkoztak, hangosan és magukban. Nagyon sok energiát és nagyon sok időt fordítottak arra, hogy az ő vallásukat minél inkább elmélyítsék önmagukban. Ők voltak a vallásos elit abban a korban, azonban a történet pontosan arra világít rá, és Jézus azt tárja elénk, hogy az ő életük mégis állóvíz volt. Hiszen megrendíthetetlen hitük volt, amelyet, mint tudjuk, Jézus sem tudott megingatni. Életüket, gondolatrendszerüket körülbástyázták, övék volt az igazi filozófia, a pogány uralkodók csodálattal hódoltak ezek előtt, a zsidó bölcsek előtt, ahogy le is írja egy Krisztus előtt 100 körül keletkezett irat, az Arisztéasz levele Filokrátészhoz, amely arról szól, hogy milyen bölcsek ezek a zsidó írástudók, akik tényleg fejből tudják a szent iratokat, és hihetetlen módon tudják azt magyarázni is. Azonban ezek az emberek egy dologról elfeledkeztek. Elfeledkeztek arról, hogy az Istenbe vetett hit, az nem egy állóvíz, az nem egy statikus valami, hanem tele van energiákkal, olyan energiákkal, amelyek az Úrtól jönnek, és bennünket is mozgásra indítanak. Tele van dinamizmussal. Krisztus idejében a judaizmus ennek a teljesen az ellenkezőjét mutatta. Zárt volt, nem volt nyitott önmagából, tudta csak elképzelni azt, hogy valami új származzon. Semmi más tekintély nem volt csak a Tóra, és hogyha megjött Jézus, és jött egy új tanító, akkor bezárták előtte a kapukat. Azt láthatjuk, hogy az az eleven hit, ami tulajdonképpen a zsidó népnek a gyökere, hiszen emlékezzünk vissza, hogy Ábrahámot hívta először Isten, és Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt igazságnak tulajdonította neki. És az Ábrahám hite is pontosan olyan volt, mint a pogány százados hite, amely nem egy álló hit, fizikailag is. Hiszen mit mondott Isten Ábrahámnak? Indulj el, és elindult. Ahogyan a százados is elindult. Egy belső hang azt mondta neki, hogy indulj el, mert a szolgád, a rabszolgád beteg, és haldoklik. Ez a hit volt meg Ábrahámban is, és ez a hit volt meg a századosban is. Azonban azok az emberek, a zsidó írástudók és farizeusok, akik Ábrahám gyermekének tekintették magukat a felolvasott 105. Zsoltár alapján is, teljesen távol álltak már az Ábrahám hitétől. Százados odalépett Jézushoz, és tényleg a hit buzgalma látszik ebben. Nem érdekli, hogy esetleg az ő feljebb valói, a helytartó megszólja. Azt sem érdekli, hogy a tisztársak, a pogány római hadseregnek a tisztjei kiközösítik. Csupán egy fontos cél vezérli, Egy olyan cél, ami tényleg a többi embernek egy apróság lenne, hogy az ő rabszolgája meggyógyuljon. Csodálatos nyelven fejezi ki a Szentírás, egy olyan szóval utal a szolgára, amely gyermeket is jelent, fiút is jelent. Tehát a százados így tekintette az ő szolgáját, szerette őt. A szeretet hajtotta tehát, és valószínűleg hallott Jézus csodatévő erejéről, a gyógyításokról, a démonűzésekről. És nem tudni, hogy kinek gondolta őt valójában, annyi bizonyos, hogy hit benne, bízott benne. Az egész életét rámerte volna tenni. Jézus válasza rövid és egyértelmű, azt mondja, elmegyek és meggyógyítom. És itt vége is lehetne a történetnek, a százados megnyugszik, elkíséri Jézust a házához, meggyógyul a szolga. Azonban mond valamit. És ezen a mondatán elcsodálkozik Jézus Krisztus. Azt mondja a százados, hogy nem tartja magát méltónak arra, hogy Jézus házába menjen. Lehet, hogy azért mondja ezt, mert voltak éppen ő pogány volt. Azonban mélyebb dologról van itt szó, testvéreim. A római császárnak a centúriója, a századosa felismeri a világ urát. Felismeri Jézus Krisztus, és valami módon realizálja azt, hogy az ő erőterében nincsenek korlátok. És a saját életéből vesz egy példázatot. És azt mondja, hogy ha én azt mondom az egyik katonámnak, hogy menj ide, akkor oda megy. Ha azt mondom a szolgámnak, hogy tedd ezt, akkor azt megteszi. A saját életéből leképezi az Isten országát, és azt mondja, hogy Uram Jézus, te sokkal nagyobb úr vagy nálam, hát te még azt is meg tudod tenni, hogy így távolról meggyógyítsd. Így van, csodálatos módon olyan hitigasságot fedez fel ez a százados a saját életéből és a Jézus Krisztussal való találkozás eredőjeként, amelyet a többiek nem fedeznek fel. És éppen ezért a csodálkozó mester a kísérőjéhez fordul, azokhoz az emberekhez, akik Ábrahám fiainak tekintik magukat, a hit letéteményeseinek, és a következő szavakat intézi hozzá, amelyek nagyon mellbevágóak és megdöbbentőek lehettek. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országának fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. E szavak azt mondták el a Jézus körül ácsingózóknak, hogy nem az övék az Isten országa. Hogy bármennyire is hangoztatják azt, hogy ők Ábrahám fiai, és ezért rengeteget küzdenek és verejtékeznek. Bármennyire is azt gondolják magukról, hogy Isten csak Izrael körén belül működik és létezik, csak a kiválasztottak üdvözülnek, azt mondja nekik, hogy nem a tietek az Isten országa. Megdöbbenhetünk ezen, azonban tovább kell látnunk. Mert Jézus tulajdonképpen ezzel azt akarja a szívükre helyezni, hogy nem azé az Isten országa, aki annak gondolja magát, hogy én vagyok az Isten országa. Nem azé, aki magabiztosan és kényelmesen várja az üdvösség eljövetelét. Az Isten országa nem passzívum, nem egy tétlen várakozás, nem egy tétlen élethelyzet és életstílus, hanem sokkal inkább egy aktivitást. Egy mozgó energiákkal teli életet jelent. Isten országában a hit nem magánügy így módon. A hit nem egy embernek a személyes ügye, hanem közügyé nemesül. Hiszen a hit nem olyan, mint egy kőszobor, hanem inkább olyan, mint egy láthatatlan, de energiával teljes szél. A századosnak ilyen aktív hite volt, amely elindította, szavakat adott a szájába, a zsidók kegyeseinek pedig passzív hite volt, amelynek birtokában voltak éppen nem tettek semmit, csak vitáztak, csak elmélkedtek, csak eszmefuttatásokat folytattak. Ezek az emberek úgy gondolták, hogy birtokolják Istent hitük által, akár egy pénzdarabot az erszényünkben. Úgy gondolták, hogy ők megszerezték már az Istent, sőt az őseinek a jussán övék az Isten, és ezentúl semmi tennivalójuk nincs. Szent bizonyossággal Isten országa fiainak gondolták magukat, azonban olyanok ők, mint az egy talentumot elásó szolga, aki nem tesz semmit annak érdekében, hogy mindazok a mennyei kincsek, amelyek felénk áramolnak az Úr Jézus által, gyarapodjanak és sokasodjanak. És ráadásul az ilyen passzív hittel bíró emberek általánosságban el lehet mondani, nagyon gőgösek. Úgy érzik, hogy ők a kiválasztottak, ők a kiválóak, és a többi ember csupán alantas valaki. Feltehetjük a kérdést, a történet tanúságát megismerve most már, hogy vajon a mai világban, manapság vannak-e passzív hitű keresztjének? Vannak-e tétlen hitű keresztjének? Sajnos ki kell mondanunk, hogy igen, vannak. Ma is könnyen azok lehetünk, akár mi is. Azok lehetünk akkor, ha megelégszünk a hit dolgában. Ha azt gondoljuk, hogy most már megérkeztem, most már nem kell semmit tennem, most már elég. Erre mondhatná valaki, hogy van, Jézus Krisztusban van az üdvösség. És hogyha őt megszereztük, hogy az ő kegyelmébe részesedtünk, akkor már milyen az üdvösség. Igen, ez így van, de egyrészről a hitem nem a sajátom. Az én hitem az Istennek az ajándéka. Másrészről pedig a megtérés nem megérkezés, hanem elindulás. Elindulás a jó irányba. Keresztényként tehát szüntelenül mennünk és tennünk kell azon túl, hogy a Krisztusban vagyunk. Keresztényként nem lehet megnyugodni abban, amiben vagyunk. A hit ilyen aktivitásáról ír Péter apostol is, amelyet a szöveg szemléletessége miatt hadd idézzek egy régi fordításban. Minden teljes igyekezeteteket pedig erre rejávetvén a ti hitetek mellé ragasszatok jóságos cselekedeteket. A jó cselekedet mellé pedig tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig isteni tiszteletet. Az isteni tisztelet mellé pedig atyafiakhoz hajlandó szívet. Az atyafiakhoz hajlandó szív mellé pedig szeretetet. Mert ezek, ha ti bennetek vannak, és bővelkednek, nem tésznek titeket tudatlanokká és haszontalanokká, ami Urunk Jézus Krisztusnak esméretére. Mert akikben ezek nincsenek, az vak, és messze semmit nem lát, elfeledkezvén arról, hogy ő az ő régi bűneitől megtisztítatott volt. Úgy virágzanak tehát ki az erények a hitből, mint tavasszal az új hajtások, a rügyek a fákról. Úgy virágoznak az erények, és úgy hoznak gyümölcsöt, mint ahogy őszidőben meghozzák a gyümölcsöket a növények. Így vegyünk mi is részt az Isten országában, az ő Isten országának a keresésében, amelyet nem tudhatunk soha teljes mértékben a magunkénak. Nem mondhatjuk azt, hogy most már megérkeztem és enyém. De egy-egy völgyét, egy-egy hegycsúcsát felfedezhetjük a haragossal való kibékülésben, az elesetten való igazi segítségben, egymás hitének erősítésében. Felfedezhetjük Isten szeretetének megtapasztalásában, az ő hozzá való imádságunkban, az Isten tiszteleten való részvételben, az úrvacsorában, a naponkénti bűnbocsánat elkérésében. És legyen végül példa, ami hitünk számára a pogány százados, aki hitt, szeretetből a mesterhez fordult. Éljünk így, hogy egykor mi is méltatlan voltunk ellenére ugyan, de letelepedhessünk az üdvösség asztalához. Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt, ami Urunk Jézus Krisztusban. Legyen így most és életünk minden napjában. Amen. Urunk Jézus Krisztus, hálásak vagyunk azért, hogy te világítasz. Hogy te bevilágítottad azoknak az életét, akik földön jártatkor körülötted megjelentek. Bevilágítottad a mi életünket is, akkor, amikor megéreztük, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Könyörögve kérünk, hogy semmi ne homályosítsa el a mi életünkben ezt a világosságot. Ne homályosítsa el a bűnsúlya. Ne homályosítsa el önhittségünk. És ne homályosítsák el a mi jó cselekedeteink, a mi érdemeink, mert tiéd egyedül az érdem. És tudjuk, Istenünk, hogyha állandóan rád függesztjük a mi tekintetünket, akkor valóban élők vagyunk. És nem csak a nevünk az, hogy élő, Köszönjük ezt a reménységet. Köszönjük ezt a tapasztalást. Könyörögve kérünk, így őrizd meg bennünket. És nem csak önmagunkért emeljük fel szavunkat, hanem eléd viszünk mindenkit, akik szívünk szeretetében vannak. Különösképpen imádkozunk a betegjeinkért, akik idős korban vagy akár fiatalon is súlyos betegségben szenvednek, akik kórházi ágyon elhagyatva és kiszolgáltatva vannak. És könyörgünk a gyászolókért, akik búcsúzni kényszerültek, hogy az ő szeretetük elhunyt szerettük iránt ne feledődjön el, ne hújjon a feledés kútjába, hanem a feltámadáskor ismét életes valóság legyen. És könyörgünk a mi közösségeinkért, családunkért, rokonainkért, ismerőseinkért, könyörgünk ezért a gyülekezetért, és kérünk áld meg népünket, amelybe hivatással rendeltél bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.